a mi Istenünk. Nagyon szeretettel köszöntök mindenkit. És elég általános címet is kaptam, és azt gondoltam, hogy nem is fogok nagyon belemenni részletekbe és túl konkrét dolgokba. Inkább ahogyan az ember fölmegy egy magas hegyre, és kicsit körülnéz, hogy rálásson a dolgokra, és aztán a részleteket meg majd kínálhozunk is. A címem, amit kaptam, így szól, hogy egyházunk a mai világban. És arra gondoltam először, biztos ismerik többen is azt a tervetést, amit egy templomépítő lelkészhez kapcsolva hallottam én, hogy testvérem már áll, és van egy jó és egy rossz hírem. Melyikre kezdjem? A jó hírre. Az a nagyon jó hír, hogy megvan a szükséges pénz a felújításhoz. Mert mi lehet a rossz? Hát az, hogy ez még a tíz zsebetekben van. És azt gondoltam, hogy én is a jó és a rossz hírekről fogok szólni, de a jó hírekkel kezdem én is. És ez pedig egy onnan kezdeném el, hogy éppen egy héttel ezelőtt részt vettem egy római katolikus püspök kollégának a gyémánt miséjére. Ugye ez a 60 éves szolgálatba indulási videóm, és ott, amikor hát egyrészt bemutatták a ünnepeltet, hát elmondták, hogy nem csak 60. Ez azért is érintett meg engem, mert pont akkor kezdte a szolgálatát, amikor én születtem. És 5 évvel korábban került a teológiára, és hát úgy számolgatta mindenki az éveket, hogy ez mikor is volt, hogy volt, és hát 58. 1958, és hát elmondták, hogy azért 58-ban lelkészi pályára indulni azért nem volt egy egyszerű vállalkozás, hiszen ha a történelmi emlékeinket föllapozunk, akkor 10 évvel vagyunk a kemény baloldali fordulat után, amikor az egyházi ingatlanok nagy részét államosították, amikor elvették iskolákat, sok-sok minden más földeket, egyebeket, és az egyházat egy nagyon szűk területre szorították be, és arról most ne is beszéljünk, hogy milyen nehéz helyzetbe hozták az iskolákból kikerült pedagógusokat, hogy milyen nehéz helyzetbe hozták a lelkészeket, akik az életműföldjeit elvették, és így tovább. És nagyon nem tűnt úgy, hogy könnyű pályára mindig az, aki lelkésznek. És akkor, amikor gondolkodtam ezen az egészen, hogy tényleg milyen nagy áldozatot hoztak azok, akik abban az időben az Isten szolgálatába szerültek, és hogy nem tudunk eléggé hálásak lenni azoknak a lelkészeknek, azoknak a szolgálatot vállalóknak, akik akkor vitték az egyház szolgálatait, végezték a Isten tiszteleti alkalmakat, próbálták pásztorolni az egyébként a gyülekezeti tagoknak a gondjait is valamelyet hordozva és őket bátorítva, hiszen a magánemberek is nem sokat számítanak. Szóval szeretném így előre bocsátani, hogy ezen is eltűnődtem, hogy az előttünk járt lelkész nemzeti felé is micsoda hálával tartozunk, és az Istennek meg kell őket köszönni, hiszen amikor ők ezt vállalták, tényleg sokszor azt is, hogy a kicsit elszigeteltségben élnek, hogy sok esetben a lelkészek feleségek nem kapnak állást, tehát mindenki tudja, hogy milyen ők voltak. De ezt azért is gondoltam földobni indításként, mert én magam a lelkészi szolgálatomat 36 évvel ezelőtt kezdtem a rendszerváltás hajnalán. Amikor mi beiratkoztunk a teológiára, akkor sem látszott még, hogy rendszerváltás lesz, mert mi is ilyen fanatikusok voltunk, de nem azért hozom szóba, hanem azért, hogy az Isten mennyire nagyvonalú volt a mi generációnkra, és hogy micsoda változásokon mehettünk át. És hogy micsoda fordulatot hozott az egyházak számára, és az egyházi szolgálat számára a rendszerváltás. Én azt mondanám, hogy bizonyos szempontból az egyház a rendszerváltásnak az egyik legjobb nyertese volt. Bizonyos szempontból. Majd erre még visszatérünk egy kicsit később. Hiszen azok a változások és fordulatok, amik jöttek, tulajdonképpen elhoztak egy olyan időt, amire szerintem senki nem volt fölkészülve. mi se természetesen, az egyház sem. Most én elmondhatom azt, hogy amikor mi a teológiára jártunk néhány évvel a rendszerváltás előtt, minket senki nem készített föl például iskolai hitoktatásra, mert nem nagyon működött. És sok-sok mindent lehetne mondani, hogy mennyire váratlanul ért mindenkit, és hogy olyan eufórikus időszakot éltünk akkor át, amikor sorba nyíltak ki az újabb és újabb lehetőséget, hogy ezt elmondani is nehéz. És én magam is, amikor a saját szolgálati pályámat végignézem, akkor azon tűnődöm el, hogy az Isten mennyire többet adott, mint amit remélnek. Hogy mennyiféle szolgálati lehetőség nyílt ki, hogy az egyháznak hány helyen volt és van lehetősége megszólalni, hogy mennyivel szélesebb a paletta. Ezt a missziói munkával is tapasztaltuk, hogy rádiómisszióink volt, hogy a különféle intézmények megnyíltak előttünk, a kórházak, a börtönök, a katonai szolgálat, és így tovább. Sőt, azt is elmondhatunk, hogy ma olyan időket élünk, hogy intézményeket szinte úgy dobnak utána. Most ezt, bocsánat, hogy így fogalmazom, de ez tényleg így van. Hogy megkeresnek bennünket olyan önkormányzatok, falvak, városok vezetői, ahol még nagyon evangéliusok sincsenek, és ajánlatják és tukmálják ránk az ott létező, ott működő iskolákat, intézményeket. Természetesen nem szeretnénk felelőtlenségünk tudatában mindent fölvállalni, mert nem is tudjuk ellátni. Tehát azért az is egy komoly felelősség, hogy nem lehet túlvállalni magunkat. De ezt annak jelzésére mondtam, hogy a szolgálatok lehetősége olyan szélesre nyílt, hogy ezt elképzelni nem tudjuk. Csak úgy zárójelben jegyezni meg, hogy ez azt is jelenti, hogy például sokkal több lelkész tudunk alkalmazni most, mint akkor annak idején a rendszerváltás időszakában. És hát ezzel kapcsolatban van persze nehézségünk is, hogy annyi lelkész viszont nem indul a pályára, amennyi kellene, hogy ezt hosszú távon fenntartsuk. Ez egy ima téma is egyébként, mert ma is igaz, hogy az alapnivaló sok, a munkás pedig kevés. De ezt csak bedobom, hogy úgy is hallottam, hogy imakör is lesz, de ez egy nagyon fontos téma. Szóval sokkal több a lehetőség, mint amivel élni tudunk. És amit még gondoltam, hogy elmondok még a kinyílt és kibővülő szolgálati lehetőségek között, hogy annak idején például lehet, hogy voltak, akik olvasták, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház egy partner szerződést írt alá a nigériai evangélikus egyháznak, egy hétkezdő volt a leírás. Ez azért nagyon érdekes, mert nekünk a külföldi partneregyházak több szempontból is pontosak. Ugye az első ilyen hivatalos partneregyházi kapcsolatunk a Bajor Egyházzal volt. Ez már több mint 30 éves. Ők voltak egyébként azok, akik a rendszerváltás hajnalán segítettek például a szolgálati trabantokat lecserélni akkor, mint Opel-Korzára. Vannak, akik emlékeznek még erre. De sok minden más segítséget is kaptunk. De hozzá kell tenni, hogy egy nagyon-nagyon lepusztult, nagyon leszegényedett egyházként értük még meg a rendszerváltást. Azért ezt őszintén elkezdtem. Sok szempontból. Mert Isten kegyelme megtartott ugyan bennünket, de azért megfogyatkozva, megtörve. Érdekes, hogy ezen kívül ugye partnerkapcsolati szerződést írtunk alá a Szlovák Evangélikus Egyházzal, akikkel tulajdonképpen egy egyháztestként működtünk majdnem 4 évszázadon keresztül, ugye a Trianon választott el bennünket. És az nagyon fontos, hogy a jó kapcsolat velük is megvenni egyébként több szempontból is, hiszen ott is jönnek magyar evangélikusok abban az egyházban. Én nagyon örülök annak, hogy a missziói munkában dolgozók, János is, meg mások is nagyon fontosnak tartják, hogy a felvidéken élő egyébként nem külön egyháztelepen, hanem szlovák gyülekezeti környezetben élő ottani magyar evangélikusokat is pásztoroljuk, erősítsük, nekik nincs önmagukból. Mindegy, ebbe sem akarok részletesen belemenni. De van egy érdekes és izgalmas partnerkapcsolatunk a olasz evangélikusokkal, ott egy nagyon pici evangélikus egyház van. Én kétszer is részt vehettem a zsinatukon, és azt mondhatom el, hogy én ott döbbentem meg, hogy mi mindig panaszkodunk a szorványvértünkre, de hogy ők milyen szorványvértben vannak, azt mi el sem tudjuk itt képzelni. Ez valami egészen elképesztő. Lehetnek talán 7-8 ezeren egész Olaszország területén, és olyan távolságokban vannak ott a hívek egymástól, hogy ez valami egész elképesztő, de mindegy. De hogy ebből is lehet tanulni, és lehet még azért a szorvány helyzetét is állapodni, amivel mi érünk. És ugye tudjuk, hogy van nagyon-nagyon régi kapcsolatrendszerünk a finnekkel, de velük majd hamarosan fogjuk aláírni a partnerszerződést. Ez is folyamatban van, de azért hoztam szóba, hogy a nigériaiakhoz szóljak rá szólni. Ez egy nagyon, tűnő, nagyon távol lévő, a mi körülményünktől nagyon különböző egyház, nagyon dinamikusan fejlődő és növekedő egyházolban egyébként szó, akik viszont nagyon nagy üldöztetést is szenvednek a ottani Bokovárantól. Tehát a keresztény üldözés az ott a bőrükön érezhető. Amikor Filius püspök itt volt Magyarországon, akkor ő beszámolt arról, hogy a gyülekezet egy területén hány templomokat gyűjtották föl, és hány elkészített gyűjtották meg, van egészen elképesztő viszonyok vannak ott. És mégis azt a fantasztikus élményt élik meg, hogy az Isten igéje mégis gyümölcsökkel és egyetőben vannak. Én azt gondolom, hogy ha valamiből érdemes lenne receptet kérnünk, az pont ez. És amit még gondoltam, hogy elmondanék, hogy az egyházunk más szempontból is egy egészen különleges időszakot él most. A mi történelmünk folyamán tulajdonképpen a majdnem nem egészen 500 éves magyarországi történelmünk során többnyire ellenszélben kellett, hogy éljünk. Ugye tudjuk, ellenreformációs időben sok-sok minden, de olyanra nem volt példa, hogy annyi segítséget kaptunk volna, mint amit ma. De aztán javunkra lesz, hogy kárunk lesz, most még nem akarnám feszegetni, de hadd mondjam el, hogy például az én naptáram sok tekintetben pont azért van tele, mert olyan mennyiségű segítséget kaptunk anyagi értelemben is. De János elmondta, hogy ez a konferencia is kapott. És missziói alkalmakhoz is. De annyi pályázati forrás és lehetőség van, hogy soha nem volt ilyen korábban. A két évvel ezelőtt volt egy ilyen templom felújítási projekt, amiben a Magyarország Evangélikus Egyháznak 94 gyülekezete kapott, nagyjából olyan többnyire 15 millió forintos támogatásokat. Ezek most készültek el a legtöbbé, úgyhogy folyamatosan ünnepelünk mindenfelé. Az egy másik dolog, hát most arra nem akarok belemenni, hogy azért ez nem csak jó hatással van a gyülekezetekre, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy a egyházat az állam tartja föl. Azért ez nem egészen így van, de kétség kívül mostanában elég sok segítséget kapunk, amivel szerintem jól kell élni, de nem szabad abba a kényelembe bele helyezkedni, hogy ez nem a mi dolgunk föntartani a közösséget. No, és akkor egy kicsit ugrunk, és hadd szóljak a dolgoknak a másik oldaláról. Mert ha azt mondtam, hogy a jó dolog az, hogy felszabadultunk és szabadok lettünk, akkor azt kell mondjam, hogy a második pontban arról szólnék, hogy a rossz hír az, hogy a szabadságnak van árnyéka is. Van egy másik oldala. Mert hogy a szabadsággal nem mindenki, és nem mindenki tud, és nem mindenki tud jól élni. Annak idején, amikor teológus voltunk, Prüller professzor azt mondta nekünk, hogy az amerikaiak a szabadság rabjai. És én azt mondanám most, már egy jó pár évtizeddel a hátam mögött a dolga, hogy nem csak az amerikaiak. És nem csak a romlott nyugatiak, ez sajnos velünk is előfordul, sőt, ha nagyon bele akarunk mélyedni, akkor azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a bűnbeesés óta mindenki egy kicsit a szabadságra. Hiszen az Istennel való kapcsolatunk megvonásának is az a mérhetetlen szabadságvágyunk a legjobb mozgatóhúgója, hogy azt a kevés határt is tulajdonképpen szeretnénk bedönteni és eltörölni. De azt látjuk, hogy a világban az egyébként számunkra, evangélikusok számára olyan fontos szabadság, azért nem mindig működik tökéletesen és jól. Ugye Luther is vívódott ezzel, amikor a keresztény ember szabadságára írt, hogy a szabadság az azért nem azt jelenti, hogy mindenben azt csináltam. És itt szeretnék erre egy kicsit kitérni, hogy a szabadságnak egy ilyen furcsa értelmezése, ami mondom, az ember ősi természetéből fakadóan mozgatta mindig is a történelemben, sőt, én azt gondolom, hogy a történelem maga is egy olyan folyamat, ahol különféle formában a szabadságukért küzdöttek emberek. Ott, amikor a nagyhatalmak el akarták venni a kicsiknek a szabadságát, küzdöttek magukért, és így tovább. Történelem tel is tele van ilyen történetekkel, ilyen háborúkkal, ilyen harcokkal. A múltban is, és azt lehet mondani, hogy a mai napig így van. Hogy és ezt az legelemibb emberi kapcsolatoktól kezdve látjuk, hogy a férfi és a nő kapcsolatától kezdve fölfelé közösségi kapcsolatokban, a segítőtársi kapcsolatok, hogy válnak uralkodói és elnyomó kapcsolatokká, és hogyan él vissza az ember a szabadságával, a mozgásterével, és így tovább. Ezt mindannyian tudjuk látni. És ez nem csak a kis ember szintén van így, közösségek szintén, néha a felekezetek szintén, a politika szintén. Folyamatosan megy ez a harc, és amikor az ember szeretne egyre adott esetben rátelepedni a másik szabadságára, a másik emberre, a másik közösségre, akkor ebben nagyon könnyen lesz nagy háborúság. Most a hírekben eléggé uralja a médiát a párizsi zavargások. Történetesen úgy alakult, hogy a héten éppen Párizsban voltam. A testvérbátyámmal találkoztam ott, aki Amerikában jött át, ennek a nagyon szűkre szabott mozgástérben másfél napot ki tudtam előbb hasítani, úgyhogy kedden mentem, aztán kicsit máshol értem hazajöttem, most ezzel nem fárasztok semmit, mert a repülőgépünket törölték, úgyhogy 21 órás után jöttem haza busszal, hogy a tegnapi szolgálataimat el tudjam végezni. Mindegy. De amit el szeretnék mondani, hogy a barátaim, akikkel levelező kapcsolatban vagyok, nagyon aggódtak, hogy mi van ott. És azt kell mondjam, hogy én semmi barátom nem másra, pedig ott jöttünk, mentünk, nagyon sok felé mozogtunk. És nekem azt jutott eszembe, hogy azért a média az rendesen nagyítja a dolgokat. És eszembe jutott az, hogy amikor én kaposvári lelkész voltam, akkor volt egyszer, hogy kiöntött a kapos folyó. Aki kaposváron járt, az tudja, hogy a kapos folyó akkora, hogyha nem is kell nagyon neki tudni, hogy át tudjuk ugorni. Valóban kilépett a medréből, de elérte az egyik utcában talán két szélső lát. De olyan drámai jelenet jött le a híradóban, hogy riadtan hívtak engem, mert akkor volt a kaposvára, hogy tudunk-e élelmet lenni, nem szorítunk fel. Hát amiben ezt nem hiszem el. Mi a városban észre se vettük, hogy bármi probléma lenne, és az országnak azzal volt tele, hogy micsoda árvíz van Kaposváron. És egy kicsit ez a párizsi zavargás, biztos, hogy voltak zavargások meg, de azt is tudjuk, hogy a média mit duplíroz ezeken, és hogy rontja meg egyébként a mindennapi jó érzésünket. És a közelmúltnak a történéseit, és nem is akarok felsorolni, mert az idő az nagyon szalad, hogy milyen drámai hangot ütnek meg. Tulajdonképpen a környezet, az egyébként valós környezeti környezetpusztulás miatt, egyebek miatt, de hogy ment a Covid idején, a járvány idején, hogy megy most a háború, borzasztóan történik. Félrejtés, ne esetleg, nem ezek el nem beszélek, a zavargás is borzasztó lehet. meg el tudja képzelni az ember, hogy egymásnak milyen károkat okoznak az emberek. De én most arra szeretnék fölhívni a figyelmet, hogy van egy olyan fajta média háború is, mert a média nagyon nagy hatalom. Nagyon nagy hatalom, amivel különböző érdekeket szolgál, ki így, ki úgy, ki ezt az ügyet, hogy azt hangsúlyozva próbálja alátámasztani, drámaivá tenni, hogy még inkább az akarat elterjedését. És azért is szó, mert vannak nekünk egyháziaknak, egyházban élőknek más problémáink is. Az olyan ideológiákat is öntöztenek a nyakunkba folyamatosan, amitől rosszul vagy. És ugye, hogy az egyház és a társadalom milyen viszonyban van egymással, azt is látjuk, hogy azt szokták mondani, hogy a konstantini kornak vége van. Ez igaz, már elég régen vége van, de a lemorzsolódás és az, hogy a korona oltár, tehát az állam és az egyház olyan fajta szoros összefonódása, ami a régi történelmi múltban volt, az ma már nincs. Én ezt egyáltalán nem sírom vissza, őszintén megmondom. Én nem szeretném azt, hogy vezényszóra kelljen bemenniük a katonáknak akár a templomban, mert szerintem az lenne a jó, hogyha a szívük kínálva is fogadják. De, és itt szeretnék szólni arról, hogy az örömhírre, vagy azzal a jó hírre kezdtem, hogy milyen nagy lehetőségeik vannak, és milyen nagyszerű szolgálati sokaság nyílt ki előttünk. Azt is el kell mondani, hogy ma azért is nagyon nehéz a lelkészi szolgálatból is indulni, mert egy valami nagyon-nagyon hiányzik a mai életünkből, ez a lelki szomorúság. És ez nagyon érdekes, hogy az 50-es években, amikor sajnáltuk egy kicsit az 55-ben teológiára jelentkező most már gyémánt diplomás, gyémánt is és papot, akkor az 50-es években evangelizációk voltak, és hatalmas lelki mozgás volt, ébredés volt. Na ez egy másik fontos indítvány. Mert ha valami lelket lecsüggesztő az, és sok-sok lelkész kollégával is beszélve, látva azt a közönyt, ami ma van, ez borzasztó. Ez nem jelenti persze azt, hogy az ige szolgálatra nincs szükség. Mert én tegnap egy fiatal embert állíthattam lelkészi szolgálatba, koordináltam Szombathelyen, és ott is azon tűnődtem el, és arról is szóltam egy kicsit a prédikációban, hogy ez a legizgalmasabb dolog, hogy mi tulajdonképpen egy szolgálatba induló, valamennyire a láthatatlan Isten munkájának az eredményét látjuk. Mert azt mindannyian tudjuk, hogy mi nem tudunk az embereknek hitet adni a saját gyerekeinknek sem. Nem tudjuk, mert nem genetikai úton legyen, hanem máshogy. Nyilván jó példát lehet adni, terhíteni a figyelmet, sok minden lehet, ez mind előttünk lévő lehetőség, imádkozni lehet értünk. És sok esetben ezek az imádságok meghallgatása, sőt, az imádságok meghallgatása találnak. De ami nagyon érdekes, hogy ha belegondolunk abban, hogy minden egyes nemzedéknek tulajdonképpen meg kell harcolnia a hit megtalálását. Meg kell érte harcolni. És a hivatásokért is. És én beleborzolok abba, hogy az egyház, melyik Jézus Krisztus követőiből, tanítványaiból elinduló mozgalomként, tulajdonképpen 2000 éve él. És az emberek változnak, meghalnak, jönnek újra, ezek újra és újra hitre jutva adják tovább a stafétadot. És ez 2000 éve folyik. Mi úgy vagyunk apró sejtenként benne, mint a testünkben a sejtjeink. Hogy azok cserélődnek, mint a sejtjeink is egyébként. De az élő szervezet, az egyház közössége az él, az volt. És ez fantasztikus. És az is fantasztikus, hogy a Úristen hordozza az ő közösségét, népét, az egyházat, mert, és akkor ha azt mondtam, hogy a jó hírrel kezdtem, mondtam egy pár negatívumot is, akkor a legjobban fejezem be. Tudni, Az igazi nagy szabadság, mert nem csak az a szabadság, hogy kinyílik az egyháznak a lehetőség, nem csak a szabadság árnyékáról beszélhetünk, hanem arról a fantasztikus dologról, hogy az Isten nagyon fontosnak tartja az egyébként szabadnak teremtett ember még nagyobb szabadságát, hiszen nem másról szól a mi hitünk, mint arról, hogy megváltott küldött, hogy felszabaduljunk a bűn, a halál, a kárhozat hatalmától. Ez egy fantasztikus hír. És én azt gondolom, hogy ezt a hírt ezt nagyon fontos lenne, hogy minél több ember meghallja. És amikor arra gondolok, hogy az egyház nagyjából 40 generáció óta él és adja tovább sejtről sejtve, generációról generációra ezt a hírt, sokat változott azóta. De ami az igazi örömhír az az, hogy az Isten kezében van. Az Isten kezében van. Sem élet, sem halál nem választok el tőle, és ez nagyon jó. És azt gondolom, hogy így gondolhatunk az egyébként sok gonddal küzdő, sokszor közönösnek látszó, elfásultnak látszó mai világra, mai egyházra is, mert a hitet az soha nem is a régi lelkészek, a régi papok, nem tudjuk hozták létre, mindig a Szentlélek ébresztő. A Szentlélek ébresztő. És hiszük, hogy ma is tud hitet ébreszteni, hiszen látunk rá példákat. Fontos lenne nekünk valószínű a magunk kicsi hitűségünkben, hogy ma is látványosabban, vagy többeket érjen el, mert mi nagyon, tehát azt mondta János, hogy ő néha azért aggódik. Megmondom őszintén, hogy én is. Aggódik, ne aggodalmaskodj. Persze, mert mi emberek vagyunk. De nem csak aggódhatunk, hanem reménykedhetünk is. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy joggal aggódunk, amikor magunkra nézünk. De joggal reménykedünk, amikor Krisztusra. És ez szerintem nagyon fontos, hogy ő rá tekintve mégis van reménységünk akkor is, ha emberileg magunkra nézve nem sok. És azt gondolom, hogy befejezésül még idézem a teológián, az évzáron a rektor úr Cseteri Zoltán mondta el azt a példát a Bibliából, József álmából, azt a képet, hogy ugye vannak ott a kövértehenek, aztán törnek soványok, és megeszik őket, és ugyanolyan soványok maradnak. Hogy érdekes ez, hogy a történelemben vannak olyan időszakok, amikor jobban megy, és vannak, amikor nagyon nem. És amikor talán még ezek a sovány tehenek el is mérjük az előzőt. De amikor ezt a képet ízlelgetjük, akkor felfedezhetjük benne az, hogy az Isten gondviselése van még ebben is. Hogy néha vannak bizonyos szempontból jobb idők, lehet, hogy most anyagilag jobb idő, lelkileg nem olyan nagyon látjuk ezt, de legalább anyagilag jobb idők vannak. Szépen rendbe lehet tenni az infrastruktúrát, amit lehet, ki lehet használni azokat a lelki alkalmakat, meg olvasni, lehet pályázni mindenféle egyházi, könyvüzelei, segédeszközök legyenek, ezt mind ki kell használni, imádkozni, és az Isten áldását kérni, hogy küldje el az ülemét, hogy az egyház, a közössége, mert az igazi nagy örömünk az, hogy a Szentlélek ezt el tudja.